Folytatódik a Monitor délután. Romhányi Tamás van itt a stúdióban, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője. Gondolkoztam, néztem a honlapot, picit visszaemlékeztem az elmúlt év beszélgetéseire, riportjaira, hogy mennyi mindennel foglalkozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ami most eszembe jutott, hogy nyilván ez a decemberi rész időszak a legkeményebb, mert háború a szomszédban, tél, egyre keményebb mínuszokkal, gondozatellátás, intézmények, gyűjtések, segítőprogramok, határon innen, határon túl, szóval ez az ember eszébe jut ennyi. De mit gondolsz, egyébként ha megállítanánk néhány embert itt az utcán, akkor a máltaiakkal kapcsolatban mi az, ami eszükbe jutna, és mi az, ami nem? Inkább arra lennék kíváncsi, hogy mi az, ami nem szerinted, és egyébként nagyon fontos része a munkátoknak.
Hát nyilván az a háttérmunka, amit a mindennapokban végzünk, az, hogy naponta közel 15 ezer emberről gondoskodunk a 350 intézményünkben, illetve hát az önkéntes csoportjaink által. Ez ugye nem egy hivalkodó munka, ez egy mindennapos, egyszerű rutin, amit az emberek végeznek. Az idős otthonok, a fogyatékos otthonok, a hajléktalan ellátás. Most télen egy picit ilyenkor reflektorba kerül a 64 intézményünkben végzett hajléktalan ellátással kapcsolatos tevékenység, de hát igazából azért ez sem, tehát a reflektorfénynek azért nem nevezném, nem állunk vele ugye fókuszba, különösen így, hogy nincsenek mínusz 10 fokok. Gyakorlatilag, tehát ahogy mondjam, a segítő munkának az a mindennapos folyamata, az nagyon ritkán kerül az érdeklődés középpontjába. Hogyha valami baj történik, akkor szoktunk inkább eszébe jutni az embereknek, és egyébként nem is baj ez, szerintem ez valahol rendjén van is így.
Csak hogy tudják-e az emberek, hogy mennyi mindennel foglalkoztak? Én azon gondolkoztam tényleg, hogy aki amilyen területen érintett, azt a részét talán ismeri a máltaiaknak. Akár a gyerekével kapcsolatban, idős nagyszülővel kapcsolatban, hajléktalan ellátással kapcsolatban, gyűjtéssel kapcsolatban, karácsonykor, ugye hány éve van már. Szóval ez igen, csak azért mondom, hogy érdekes azért az, hogy ez milyen színes, és mennyi minden van benne. És amit most mondtál, hogy hány ember, és hány intézmény, hány ellátott, ez azért így teljes a kép.
Meg ugye az utóbbi időszaknak az extra feladatai, amit bejöttek, és azok is ugye most már, hogy nem szereplünk vele folyamatosan a hírekben, de például mondjuk a Beregsurányi határátkelőn, ugye tavaly február 24-én tört ki az ukrajnai háború, az egy csütörtöki nap volt, vasárnaptól vagyunk ott, és azóta is folyamatosan 24 órás segítő jelenlét van a Beregsurányi határátkelőtől egy kicsit távolabb most már kialakítva, ahol egy ilyen heti szinten egy ilyen 300-600 emberrel találkozunk, hogy van, amikor csak nem tudom, 200-300 emberrel, de az a 24 órás jelenlétünk azóta is ott van, csak nem beszélünk róla, meg hát nem szereplünk vele a hírekben, meg igazából annyira sok minden nem is történik, hogy csak készenlét, tehát föl kell tartanunk a készenlétet, de ezzel persze nem vagyunk egyedül, a többi karitatív szervezet sem vonult le ezekről a segítőpontokról teljesen.
Amiről még kevesebbet lehet talán hallani, csak egyszer-egyszer, hogyha erről van egy sajtótájékoztató vagy közlemény, az, hogy más földrészeken is milyen fantasztikus, izgalmas, érdekes és fontos munkát végeztek egy-egy projekt kapcsán.
Hát ennek a háttérében ugye az áll, hogy mint amit Magyarországon is csinálunk a legszegényebb településeken, hogy helybe kell vinni a segítséget. Tehát igazából a kiváltó okot kell megszüntetni arra, hogy az embereknek az élete annyira lehetetlenüljön, hogy ne lássanak más választást, hanem csak, hogy nekivágjanak a nagyvilágnak, és valamelyik, hát a mi esetünkben valamelyik európai országot megcélozzák, hogy majd ott jobb lesz nekik. Tehát, hogy aki egyébként nem szeretné elhagyni az otthonát, azt a körülmény ne kényszerítsék arra, ezért ez az értelme annak, hogy távoli földrészeken olyan nyomorban, olyan innen Magyarországról elképzelhetetlen körülmények között élő embereknek muszáj segítő programokat indítani, és ezekről nem lehet lemondani, mert ha csak 50-80-100 embernek sikerül a mindennapjait úgy megváltoztatni,
mondjuk vizet
egy-egy ilyen programmal,
biztosítani, akkor, vagy tisztálkodási helyet létesíteni, ugye?
Igen, ugye az több afrikai országban is van az ivóvíz programunk, és idén is volt látványos eredménye és fejlődése, és még jelenleg is fut gyűjtésünk arra, hogy Kenya egyik nagy nyomortelepe mellett egy 300 fős iskolához napelemeket telepítsünk, ami ott a helyben fúrt kutat képes majd működtetni, tehát hogy ne legyen az energiaellátás hiánya, ne veszélyeztesse ennek a kútnak a működését. Ezek ilyen pici kis projekt, turisták, de ott adott környéken embereknek az életét változtatja meg. És egyébként ott azon a környéken 50 családnak az életét sikerült tavaly úgy megváltoztatni, hogy mire van szükségük, hogy helyi vállalkozást tudjanak indítani. Mert a probléma az, hogy én nem voltam ott személyesen, csak a kollégák, amit meséltek, azt tudom továbbadni, hogy az ottani falvakban ellehetetlenül az élet, és elindulnak a fiatalok a nagyvárosba. De a nagyvárosban nem várják őket igazi lehetőségek, nem tudnak lakni, nem kapnak munkát, a nyomortelepeken kötnek ki, és ott megrekednek, és onnan jellemzően nincs kiút. És amikor szembesülnek vele, hogy ettől még az egyébként üresnek gondolt, nagyon, tehát a korábbi életük is jobb alternatíva tud lenni, és egy pici kis, tehát egy daráló, egy fűrészgép, egy valami pici kis beruházás, ami őket olyan tevékenységhez segítheti, ami a saját igényeknek megfelelő jövedelmet képes kitermelni. 50 család kapta meg ezt a lehetőséget egy máltai program keretében, és most idén ősszel volt egyéves évfordulója ennek, és a kollégáink kimentek monitorozni ennek a programnak az eredményességét, összehívták a családokat, és voltak, akik ilyen két napot utaztak azért, hogy eljöhessenek és beszámoljanak arról, hogy hogyan változott meg az életük. Ez most 50 ember, 50 embernek a családja, de hát egy pici lépés.
Azt mondtad, hogy folyik a gyűjtés erre a programra, és azon gondolkoztam, hogy...
Az online felületeinkkel látható, igen.
Hogy nyilván viszont nehezebb egy ilyen távoli projektre, egy kenyai nyomortelepen, egy napelemre, egy kis üzem mellé, vagy manufaktúra mellé erre gyűjteni, mint hogyha azt mondod, hogy itt Magyarországon, nem tudom, valamelyik intézményeteknek kell 3G, vagy bővíteni kell a férőhelyet, hogy ne fagyjanak meg az emberek. Ez is egy érdekes kérdés, hogy mire adnak az emberek.
Ha valami személyességet tudunk belecsempészni, akkor általában szoktak működni. Nagyon nehéz kérdés, mert a jelen pillanatban szerintem, ha mindent összeszámolok, 20-nál több gyűjtésünk biztos fut különböző programok, sőt, az is lehet, hogy 30-nál is több, hogyha ha figyelembe vesszük az online felületeinken célzott kampányokat. Érdekes módon, hogyha kellően kitartóan folytatjuk, akkor ezek a gyűjtések azért hoznak eredményt, tehát megtalálják a saját közönségüket. Lehet, hogy nem az első két hétben, de ha nekünk egy ügy valamiért fontos, tehát ha csak úgy meghirdetjük így lárpurlár, jó, mi lenne, ha gyűjtenénk erre, lehet, hogy kifullad a dolog nagyon gyorsan. De azok az ügyek, amik számunkra igazán fontosak, még ha elsőre kevésbé tűnnek közelinek, vagy könnyen megérthetőnek, vagy könnyen elfogadhatónak, ha át tudjuk azt ültetni, vagy meg tudjuk azt jeleníteni, hogy nekünk ez fontos, mi ezt komolyan gondoljuk, mi ezt nem, akkor azért előbb-utóbb elkezd ott is fölfelé kúszni az összeg, és hát nem feltétlenül mindig sikerül nagyon nagy pénzt gyűjtenünk, vagy rengeteg adományt kapnunk, de azért az emberek megmondanak. Tehát ha személyessé sikerült tenni, és a kulcsszó személyességben van, hát a karácsonyi gyűjtésünk is azon alapszik, hogy ott áll egy önkéntes, belenéz a bejövő vásárló szemébe, és azt mondja, hogy ha módjában áll, ha megteheti, vegyen némi tartós élelmiszert a rászorulónak, és adja utána oda a pénztár után, miután kifizette a másik önkéntesnek, aki ott áll az asztalnál. És ezt tapasztalatból tudom, ha ezt szórólappal személytelenül próbáljuk megoldani, akkor is van eredmény a gyűjtésnek, de töredéke. Hogyha ott áll valaki, és nem erőszakosan, és elfogadva azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nem érek rá, ne haragudjon, nem érdekel, stb., akkor hátralépve elenged.
Nehéz munka.
Nagyon fárasztó munka. De nekem egyébként a 13 év után is azt tudom mondani, hogy az egyik legnagyobb máltai élményem, amikor a Váci üzletbe egy délután összedumáltam egy kis teherautónyi adományt, így. Oda mentem, nem volt éppen önkéntes, nyugdíjas nénik ültek a pultnál, de ők nem szóltak senkihez. Én megálltam az ajtóba, és hát gyakorlatilag 4 óra után nem volt hangom, szó szerint nem volt hangom, de amikor zárt az üzlet, akkor ami jött autó, ahelyett azután még egy másikat is kellett hívni, és mind a két kocsival kellett még egyet fordulni, hogy elvigyük az összes adományt, pedig amikor beálltam délben, vagy kora délután az ajtóhoz, akkor ilyen két szatyornyi adomány volt még csak. Tehát a személyesség ennyit tesz
hozzá. Meg a kitartás, az fontos volt, mert hosszan kell csinálni, igen, ezt mondtam, de nem úgy, hogy most elkezdem, és abba hagyom, hanem hagyom, hogy ez beérjen.
Hát igen. Hát volt egy ember, aki megállt, arra emlékszem, így 13 év távlatából is, volt egy ember, aki megállt mellettem, és kis előadást tartott, hogy miért kérek én tőle bármit is a rászoruló embereknek, mikor ő azért fizeti az adóját az államnak, hogy majd az állam azt megoldja. És aztán 4 óra múlva felbukkant, hozott egy egész karton lisztet, meg még valami lógott ott a karján, és megkérdezte tőlem, hogy ennyi elég lesz.
Igen. Nem, én a kitartást arra gondoltam, hogy egy ilyen kampányt, amikor elkezdetek, hogy igen, hogy ezt nem lehet egy hónap után, két hónap, tehát egy jó kampány, ez nagyon sokáig sokáig tart. Az adni öröm is jön, nem tudom, hát 20-30 éve folyik már.
Hát nem akarok butaságot mondani, legalább. 97, számoljuk ki gyorsan, 97-ben csináltuk először, igen. Akkor még csak 7 üzletben.
Igen. Igen. Az 26 év, igen. Beszéltünk akkor a pénzről, beszélünk az önkéntesekről, hogy ott is megvan az az erőforrás, amire szükség van egy ekkora munkához. Mert úgy egyébként én azt érzékelem, hogy az élet minden területén, vagy sok területén van egy ilyen punnyadás. A Covid előtt is volt, a Covid ezt felerősítette, van egy ilyen befelé fordulás, meg sok nehézség érte azóta ezt a társadalmat. Az önkéntes munka volumene, lelkesedése, tudom, mert beszélek a Berek Surányaikkal is, én beszéltem az elmúlt 2 évben 3-4-szer, mindig elmondják, hogy azért ezt a tüzet, ezt ébren kell tartani, talán az a legnehezebb.
Ha szabad úgy mondani, hát az a baj, hogy ez feladatunk, hogy ezt ébren kell tartani. Na, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ugye a gyökerei, az önmeghatározása, az értékrendje, az nagyon erőteljesen összefügg az önként vállalással. Ugye egy katolikus segélyszervezetről beszélünk, amely az 1980-as években, már a 89-es alapítás előtt jelentős munkát végzett, csak akkor még nem volt hozzá szervezeti forma. Kozma Imre atyának a hittanos tanítványaiból nőtte ki magát. Tehát az Zugligeti plébánia templomba járó közösség tagjai alkották ennek a szervezetnek a magját, és aztán most ez nőtte ki magát, de gyakorlatilag abból a tanításból indult a Máltai Szeretetszolgálat, hogy a kereszténység nem elmélet, hanem gyakorlat. Tehát tenni kell. Ma már nehéz lenne ez alapján, a tanítás alapján mozgatni ezt a szervezetet, ennyi intézménnyel, ekkora felelősséggel, ennyi ellátottal, de az önkéntességet nem tudjuk elengedni. A 130 önkéntes csoportja van a Máltai Szeretetszolgálatnak, jellemzően ezek végzik ma a klasszikus karitatív munkát, adományok gyűjtése, osztása, idősek látogatása, ami így fölvetődhet. Egyébként az élelmiszergyűjtő akciók, vagy az élelmiszermentő akciók is náluk kötnek ki. A rászoruló emberekkel való alkalmi jellegű kapcsolattartás, ezek a csoportoknak egy nagy részében nyugdíjas korú emberek tevékenykednek, akik 2-3 évtizede kezdték ezt el, és azóta ott ragadtak és csinálják. Időről időre felbukkannak a középiskolásaink, de van a generációk között van egy hiány az önkénteseinkben. Ami örvendetes, hogy a legfiatalabbak közül egyre többen maradnak bent. Tehát nagyon sokat megismerünk a kötelező középiskolai társadalmi szolgálat révén, és akik az 50 órájukat nem csak azért végzik, hogy a pecsétet megkapják a füzetükbe, hanem esetleg közben találnak valamit, ami megfogja őket, akkor vannak, akik visszajárnak, de ez nagyon komoly szervező munkát igényel, és nagyon sok energiát viszel, és vannak kifejezetten ezzel foglalkozó önkéntes koordinátoraink, akiknek a napi 8 órás munkaviszonyuk arról szól, hogy az a feladatuk, hogy értelmes, lehetőség szerint vonzó elfoglaltságot találjanak az önkénteseknek. Krízis időszakokban rengeteg ember jelentkezik alkalmi önkéntes munkára nálunk, de ennek a szervezetnek arra van szüksége, akik hát mondjam azt, hogy heti rendszerességgel, vagy visszatérően, tehát hogy nem, hogy most felbukkannak, aztán eltűnnek, hanem akiknek megvan a telefonszáma, és föl lehet hívni őket, és azt mondani, hogy hát, hogyha be tudtok jönni, akkor lenne.
Mennyiféle dolog, hát azt, hogy például Berek Surányba innen kis busszal levisznek önkénteseket egy hétre ott pakolni.
Igen.
De például általában, igen, tudom.
Átmennek Berek Szászra.
Igen. Szóval igen, tehát itt az is egy dolog, hogy az ember elmegy, és napi 3 órát önkénteskedik mondjuk Budapest, az csodálatos dolog, de ennek vannak aztán egészen komoly válfajai, vagy egészen másfajta tevékenységek is, mert azért az már egész más egy hétre kiszakadni, és azt mondani, vagy 2 hétre, és azt mondani, hogy elmegyek egy háborús országba segíteni valahol, egy raktárba pakolni ládákat, szóval az kemény.
Kemény, de komoly hozadéka van, hát ismerek olyan önkéntest, aki azt mondta, hogy miután a harmadik egy hetet töltötte ki, azt mondta, hogy most már nagyon magabiztosan bánik a gázüzemű targoncával, úgyhogy komoly piacképes tudás, papírja nincs róla, de komoly piacképes tudással tért vissza az önkéntes szolgálatból.
Ennek a télnek most hogy mentek neki, ennek a decembernek?
Hát a többihez hasonlóan, ugye jelenleg nincs még nagyon hideg, a téli felkészülés jellemzően, vagy legmarkánsabban a hajléktalan ellátásunkat érinti. Mindenkit beszámolva egy ilyen körülbelül 6000 hajléktalan ember az, akiről országszerte a Máltai Szeretetszolgálat valamilyen szinten gondoskodik. Ebbe beleértjük azokat az embereket is, akik a nap 24 órájában valamilyen Máltai intézményben tartózkodnak, vannak, vagy folyamatos, tehát mindenüket mi intézzük.
Meg azokat is arról, hogy nő ez a szám.
Meg azokat is, akik adott esetben csak a nappali melegedőbe elfogadnak egy tál meleg ételt, aztán miután megették, kisétálnak, és aznap már, vagy nem is látjuk őket. De ez a, hát, hogy nő, nem nő, az intézmények nyilvántartásában meg lehet nézni. Én azt gondolom, hogy földcsúszamlásszerűen nem nőtt, arról azért lennének visszajelzéseink. Most, hogy van benne ingadozás, hogy felszalad, visszaesik. Tartjuk azokat a régi elveinket, amiket a keményebb időszakban fogalmaztunk meg, például azt, hogy férője hiányában a Máltai Szeretett Szolgálat nem küld el embert. Előfordul nálunk is, hogy elküldünk embert, ha valaki részegen balhézik, fenyegeti, megüti, rángatja a szociális munkásunk, akkor tehát azokat a Máltai Szeretett Szolgálat is időszakosan kitiltja az intézményeiből, hogyha valaki veszélyezteti a többieket, vagy valami ilyesmi probléma áll fenn. De csak azért, mert megtelt az épület, és már nincs több üres ágyunk, nem küldünk el senkit. Hanem ilyenkor megvan az a terv, amikor újabb és újabb épületeket nyitunk ki, és ideiglenes jelleggel néhány hétre, amíg ez a zsúfoltság a leghidegebb időszakba tart, de erre már 5 éve nem volt szükség.
De bármikor lehet azért.
De fölkészültünk rá, tehát ugyanúgy, tehát működnek, november 1-től működnek a diszpécser szolgálataink, megerősített létszámmal, teljes felszereltséggel vannak a krízisautóink, ha hívás érkezik, akkor kimennek a helyszínre az utcai szociális munkásaink, meg gyakorlatilag a riadólánc ki van építve, csak pillanatnyilag még nincs rá szükség.
Egyet kell mondani, egy eseményt, ami közeleg, vagy egy akció, vagy bármi, ami neked különösen kedves vagy fontos, akkor melyiket mondanád? Vagy munka, vagy projekt?
Hát rengeteg van. December 14-én kezdődik majd az Adni Öröm akció, ami, hát most furán hangzik, azt mondom, hogy békeidőben, de pillanatnyilag most nincs olyan nagy kampányfeladatunk, vagy nincs olyan vészhelyzeti feladatunk, és amikor nincs ilyen extra, akkor a karácsonyi gyűjtés a Máltai Szeretett Szolgálat legnagyobb olyan akciója, ami az összes máltai intézményt és az összes máltai csoportot meg mozgatja, tehát ez a 6 napos gyűjtés az, amiben tényleg hát legalább 3000 emberünk vesz részt, lehet, hogy több. Ez ugye 12 órán keresztül gyűjtünk az üzletekben, ilyen 170 helyszínen, de ez is egy olyan dolog, hogy kezd egy kicsit professzionalizálódni, ha szabad ezt így mondani. Tehát most azért jutott ez eszembe, mert ott van az asztalomon a terv, hogy oktató videót csináljunk hozzá azoknak, akik most lépnek be ebbe először. Soha nem volt rá szükség. Volt egy ilyen kis nejlon mappába kivehető 2 darab A4-es lap, amire le volt írva, hogy a gyűjtés helyszínén nem eszünk. Például nagyon fontos, mondjuk, tehát ugye rombolja a hitelességét az egésznek, ha ott vannak a tartós élemények, valaki előtte. Tehát, de ezeket, hogy mondjam, egy ilyen A4-es lapon így le volt írva, de nem is ilyen kerek mondatokban, hanem csak ilyen kis gondolatjelekkel, hogy erre figyelj oda, ha még nem csináltál ilyet. De most már oktató videó készül, most már képzést szervezünk rá, és az a baj, vagy nem baj, tehát tudomásul kell venni, hogy szükség van rá. Tehát, hogy amik korábban ilyen magától értetődő dolgok voltak, azokat most el kell mondani a legeslegelejétől az újonnan belépő kollégáknak, mert nem annyira egyértelmű, mint amit gondoljuk.
Egyfelől, másfelől meg azt most, hogy mondod, meg visszaemlékszem az Adni Örömre, amikor ezt elkezdtétek, akkor még csak ez az akció volt az áruházakban. Most már nekem van egy kedves áruházam, ahol elég gyakran bemegyek egy héten 3-4-szer, hát nincs olyan hét, ami valamiféle megmozdulás, gyűjtés, akció, jótékonyság ne lenne. Tehát a zaj is nagy.
Igen, de azért hiszünk abban, hogy a személyesség az, tehát, amit mert nyilván lehet reklámspotokat készíteni hozzá meg, de hogyha azt nem lehet kiváltani, amikor oda és valakit megkér személyesen, hogy legyen kedves, és akkor nagyon sokan, tehát a mai világban nagyon sokan hárítanak meg, és elfordítják a fejét, és tovább mennek.
De szép.
Igen, de az eredménye miatt meg az ember azt mondja, hogy megéri. Tehát már nem az, hogy hány tonna adományt gyűjtünk, mert egyébként rengeteget ilyenkor, de hanem az, hogy az emberek mégiscsak adnak, és ez tök jó.
Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezető, akkor december közepétől, ugye, megszokott helyszíneken?
Igen, hát minden évben változik, ugye, hogy hol tudjuk megszervezni, mert azért ez csütörtöktől keddig 6 napot jelent, majdnem nyitástól zárásig, tehát ha 12 óránál tovább nyitva a bolt, akkor mi abból 12-t, 3x4 órás műszak. Nem mindenhol tudjuk megszervezni minden évben, ahol szokott lenni, mert hogyha éppen ott a máltai csoportban kiöregszenek a tagok, megfáradnak, vagy hát nem jön annyi fiatal. De hát minden évben az üzlethálózattal leegyeztetjük, hogy mely üzletekbe leszünk jelen, és itt ez a lista mindig változik, új boltok bekerülnek, mások kikerülnek, de egy ilyen 170 helyszínre készülünk idén is.
Adni öröm, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.